Nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. A Jóisten gazdag áldását kívánjuk a ma esti Isten tiszteletre. Isten tiszteletünk kezdetéül kérem, hogy a gyülekezet keresse meg és énekeljük el együttesen az 50-es számú énekünk első és ötödik versét. Az 50-es számú énekünk kezdete, nagy hálát adunk az Atya Istennek. Imádkozzunk! Mennek, földnek teremtője, jó Istenünk, égi atyánk! Az Úr Jézus szent nevében jöttünk a te házadba, hogy dicsérjünk és magasztaljunk, mert méltó vagy rá. Jó Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy te teremtettél bennünket, de hálát adunk néked azért is, hogy te életünknek nem csak teremtője, hanem fenntartója, hordozója is vagy. És köszönjük, hogy az elmúlt héten is gyámolítottál bennünket, amikor nehéz helyzetekbe jutottunk. Jó Istenünk, köszönjük néked a hét hat munkanapját. Köszönjük, hogy erőt, egészséget adtál számunkra. Köszönjük, hogy munkalehetőségről gondoskodtál. Köszönjük, hogy megáltottad a mi munkánkat felettébb, mint azt mi megérdemelnénk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket anyagilag és lelkileg egyaránt. Jó Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy ismét elhoztad az életünkben a te szent napodat. Köszönjük, hogy most újra csak lerakhatjuk terheinket a te lábaidhoz. Köszönjük, hogy megüresíthetjük szíveinket minden hiába valóságtól, minden gyarlóságtól. Köszönjük azt, hogy elcsendesedhetünk szent lábaidnál, és igédre figyelmezhetünk. Kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, aki betölti a hajlékot, és ne csak a hajlékot, hanem szíveinket is töltsd be. Segítsél bennünket, hogy a mai napra előkészített igéket, üzeneteket mind megérthessük. Segíts bennünket, hogy az igének hűséges és szorgalmas tanulói legyünk. Segítsél bennünket, hogy mindazok, amiket megtanulunk, ne hulljanak a porba, hanem életünkben átalakító erők legyenek. Jó Istenünk, ezért arra kérünk, hogy áld meg az ígédet, áld meg az ige tolmácsolóját, a te szolgádat, áld meg a szolgálatokat, a szolgálattevőket egyenként, és áldjál meg minden egyes szívet, hogy ígédet befogadva növekedhessünk a hitben és a reménységben, és szent nevedet dicsőítsük mindenért. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és többet teszel a mi kérésünknél, kegyelmet szerint Jézusunk szent nevében kértünk. Amen. Kedves gyülekezet, szokásunkhoz híven az előadás előtt ismét szolgálatok következnek. Molnár Patriciától egy költeményt hallgassunk meg, majd az a cappella énekegyüttes szolgálatát halljuk, ezt követően pedig dr. Hangyás Lászlóné szavalatát hallgatjuk.
Verebi László, Istennek országa. Gondoltál-e arra, hogy elmondjad másnak, hogy mit adott Isten ennek a világnak? Vagy pedig önző vagy, vagy talán hanyag, s gondolod, hogy a hír csak a tiéd marad? Nem lehetsz önző, ha Jézus szól, de vigyázz arra, hogy mit válaszolj. Nála mindig biztos a prófétai szó, mely arra tanít, hogy ne légy megalkuvó. Ha üzenetet hallasz, mondd el másnak is, mert így szól hozzánk Jézus parancsa is. Menjetek, menjetek széles a világba, hirdessétek, hogy eljött Istennek országa. Az üzenetvívőkkel én magam leszek, és szájokba majd egy új üzenetet teszek. Féljétek az Istent, s mindki őt imádja, azért lesz majd egykor Istennek országa. A munkáért egykor majd jutalom jár, ki a munkát végzi, arra majd Krisztus vár. A jutalmat személyesen őtőle kapja, amint a koronát a fejére rakja. Ezt az ígéretet nékem az Atya adta, a koronát a fejemre majd Jézus rakja. Az egész bensőmet a Szentlélek átjárja. Milyen csodálatos is Istennek országa.
Gerzsenyi Sándor, Krisztus keze. Mi csak megyünk előre, és nem bánjuk, ha hegytetőre vagy sötét völgybe visz az út. Dobog szívünk, levél, ha zörren, megbotlunk minden kis görönyben, de nem félünk, mert visszajut fáradt lábunk völgyből a hegyre, hisz fogva tart és emel egyre Krisztus keze. Kemény nyilak hullnak kopogva, kísértőt rejt minden fa odva, tövis karma húsunkba válj. Piros cseppek jelzik nyomunkat, könnyezve keselgjük a múltat, sok mély sebünk sajogva fáj. Mégis megyünk, mert biztatón int könnyet töröl, sebeket gyógyít Krisztus keze. Hosszú az út örök hazánkig, de mondjanak ránk akármit, szemünk folyton előre néz, és nem bánjuk már a kísértőt, feledjük sebünket, a vérzőt, így már a nehéz se nehéz, mert szüntelen segít, s oda át fejünkre teszi a koronát, Krisztus keze.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az Akkor és Most című jelenések könyvéről szóló sorozatunk nagy fejezete a 7 gyülekezetnek írott levélről szóló tanulmány. A sorban a második, a szmirnai gyülekezetnek írott levél, a mai alkalommal ezt a levelet fogjuk tanulmányozni, kutatni. Hallgassuk figyelemmel az előadást, melyet dr. Hangyás László testvér fog tartani.
Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves hallgatók, tévénézők! A levelek sorában a második és egyben a legrövidebb levélről tanulunk. Ha a jelenések könyve szerkezetére visszagondolunk, néhány héttel ezelőtt tanultunk a könyv szerkezetéről, azt kell mondanunk, hogy egy különleges 6 plusz 1-es szerkezetet mutat a könyv. Az elején találunk egy rövid prológust, a végén egy epilógust, és azután következik összesen 3 pár 3 x 2 elem, végül egy 7. elem a könyv közepén, középső részében. Mi ebben a szerkezetben még a kezdeteknél vagyunk, a 7 gyülekezetről tanulunk, de közben újra meg újra gondoljunk arra, hogy a 7 gyülekezet párhuzamos része a könyvben az egy gyülekezet. A 7 gyülekezet valójában nem azt jelenti, hogy csak 7 gyülekezet volt az első században, Kis-Ázsiában, hanem hogy Isten profétai módon kiválasztott 7-et, amelyek többszörös szimbólumot jelentettek, de természetesen az akkori világ akkori gyülekezeteit is jelentették. Ezentúl természetesen sokszor a történelem során egy-egy időszakot vagy korszakot is jelölnek a levelek a kereszténység idejében. De a 7 gyülekezettel szemben a könyv végén találunk egy gyülekezetet, azaz az Új Jeruzsálemet, amelyel Isten azt akarja mondani, hogy ebből a töredezett világból, ebből a feldarabolódott kereszténységből, lehet azt mondani, hogy egyre lankadó, egyre hanyatló kereszténységből végül Isten egy gyülekezetet, egy várost fog teremteni, amelyről a jelenések könyve 21. és 22. fejezetében olvashatunk. Tehát bármelyik gyülekezetről is tanulunk, gondoljunk mindig arra, hogy a végső cél egy gyülekezet lesz. Úgy tudom, hogy az elmúlt alkalommal a levelek szerkezetéről is volt szó az efézusi levél kapcsán, és általában a Bibliát kutatók, a teológusok azt mondják, hogy a 7 levél egy különös hetita, úgynevezett szerződés formát, vagy szövetségi formát követ. Azonban a levelek szerkezetét más oldalról is meg lehet közelíteni, mégpedig, ha tartalmi szempontból nézzük és vizsgáljuk a leveleket, akkor azt kell mondanunk, hogy minden egyes levél 7 részből áll. Akik a korábbi előadásokat hallgatták a szerkezet kapcsán, bizonyára emlékeznek arra a kifejezésre, hogy nagy hetes és kis hetes, ahogy én ezt neveztem. A nagy hetes alatt értem a nagyobb szerkezeti részeket, például a 7 levelet a 7 gyülekezetnek, de a nagy hetesen belül mindig találunk kis heteseket. Így a levelek szerkezete is egy ilyen kis hetest mutat. Ugyanis minden egyes levél elején ott találjuk azt a kifejezést, hogy mi is a gyülekezet neve, tehát egy címzést találunk. A mi esetünkben ez a szmirnai gyülekezet. Egész pontosan a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, így kezdődik a levél. Tehát minden levél elején van egy címzés. A címzést követi egy bemutatkozás, amelyben a levél igazi írója, szerzője, mondjuk így, maga Jézus mutatkozik be. Minden levél elején más-más bemutatkozást találunk. Így, ha fellapozzuk a jelenések könyve 2. fejezetét, akkor ott a 8. versben azt találjuk, hogy a szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tehát Jézus bemutatkozása a szmirnai gyülekezetnek azt jelenti, hogy megismétli azt a gondolatot, amit az első fejezet végén találunk, hogy tudnélik, ő az első és az utolsó, ő, aki halott volt és most él, nála vannak a sírnak és a halálnak a kulcsai. Olvashatjuk például az első fejezet 17., 18. és 19. versében is. Jézus ezt a gondolatot megismétli, bemutatkozik a gyülekezetnek úgy, hogy itt az élet és a halál nagy ellentétéről van szó. A harmadik részben, és ez megint csak minden levélben ugyanígy van, találunk egy olyan kezdetű részt, hogy tudom a te dolgaidat. Ez a szmirnai gyülekezet esetében így hangzik a 9. vers szerint, tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát minden levélben egy ilyen szakasz ugyanígy kezdődik, tudom a te dolgaidat. Azután a 4. elem. Ez általában panasz. Sokszor így kezdődik, hogy de. Például az efézusi levélben, ha erre visszagondolunk, itt azt olvassuk, hogy terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, de. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. A 7 levélből 5 levélben találunk panaszt. Sőt, azt kell mondanunk, hogy az utolsó levélben szinte nincsen dicséret, vagy elismerés, csak panasz. Kivétel a szmirnai és a filadelfiai levél. Ha tegyem hozzá, hogy ez a 2 levél önmagukban is párhuzamosak. Tudnélik, a 7 levél is egy kiasztikus szerkezetet mutat, hiszen 7 elemből áll. És ebben a 2. és a 6. párhuzamos. Így a szmirnai és a filadelfiai levélben más párhuzamokat is találunk majd, de mindenképpen azon kell elgondolkodnunk, hogy éppen ez a 2 gyülekezet az, amely nem kap semmiféle feddést, nincsen panasz, hanem van egy buzdítás. Egyébként minden levélben van buzdítás. Ez a szmirnai gyülekezet esetében egy nagyon finom, lehet azt mondani, hogy egy gyengéd buzdítás. Tehát nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás, amelyik így kezdődik, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát egy buzdító rész, és ez ilyen értelemben minden levélben előfordul, de általában a panasz után. A szmirnai levélben nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás, egy nagyon gyengéd figyelmeztetés, ha így fogalmazunk, amely arra vonatkozik, hogy ne félj. Azután következik a 6. elem a leveleken belül, és ez is ugyanúgy kezdődik minden levélben, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Érdekes módon minden levélben többes számot találunk, nem a konkrét gyülekezetnek szól csak a lélek, hanem minden gyülekezetnek, amiből az következik, hogy minden levél minden gyülekezetnek is szól. Ne gondoljunk tehát arra, hogy az efézusi levél csak az efézusi gyülekezetnek szólt, szmirnai levél pedig csak a szmirnai gyülekezetnek, hanem ezeket körleveleknek kell fölfognunk, azaz, amikor az efézusi gyülekezetben felolvasták a levelet, tovább küldték a szmirnainak, és a szmirnai gyülekezetben felolvasták és küldték tovább, és ez minden egyes levélnél így volt, hiszen mindenhol azt találjuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Végül az utolsó 7. elem egy ígéret. Azaz, és zárójelbe tettem, hogy ígéretek. Tudnélik, az első gyülekezet, az efézusi, egy ígéretet kapott. A második, a szmirnai gyülekezet már két ígéretet kapott, a harmadik gyülekezet három ígéretet kapott, a negyedik négyet, az ötödik ötöt, a hatodik hatot, és érdekes módon a hetedik gyülekezet csak egy ígéretet. Otthon mindenki utána nézhet, elolvashatjátok, hogy minden gyülekezetben van ígéret. Az első, ha visszalapozunk egy pillanatra, a második fejezet, hetedik verséhez például így hangzik, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Az efézusi levélben egy ígéretet olvasunk. De ha most lapozunk a szmirnai gyülekezethez, akkor azt találjuk, hogy itt már két ígéret lesz. Olvasok tehát tovább akkor a 10. és 11. verset innen a második fejezetből. Semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egynéhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hív mind halálig, és itt jön egy ígéret, és néked adom az életnek koronáját. De következik még egy ígéret. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ebben a levélben már két ígéretet találunk. Hogy az első arról szól, hogy ha valaki hűséges, akkor ővé az élet koronája. Második azt mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Nézzük ezután a levelet egy kicsit közelebbről. Ahogy említettem, ez a legrövidebb a 7 levél közül. Mindössze 4 versből áll. A második fejezet 8., 9., 10., 11. verse. A fő témája egy ellentét pár. A halál és az élet nagy-nagy ellentéte. Jézus ezért is mutatkozik be így, hogy ő halott volt és él. Ennek a gyülekezetnek kellett szembenéznie azzal a problémával, hogy a halálból hogyan tovább? Vajon a halállal minden véget ér? Vagy a halál után valami jobb következik? Egy másik érdekes ellentét pár a gazdagság és a szegénység. A gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy ez egy gazdag szegény gyülekezet. Míg a laodíciai gyülekezetnél azt találjuk, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, és nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a nyavajás, a mezítelen. Tehát ameddig a szmirnai gyülekezet gazdag, szegény, addig a laodíciai gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy szegény, gazdag. A negyedik dolog, ami nagyon érdekes ebben a levélben, egy kifejezés, a sátán zsinagógája. Az is érdekes, hogy ez a kifejezés csak itt, és a filadelfiai levélben fordul elő. Tehát abban a 2 levélben, amelyben nincsen panasz. Vagy az előbb említettem, hogy a 7 levél közül ez a 2 is párhuzamos, ugye a 2. és a 6. levélről van szó. Mind a 2-ben előfordul a sátán zsinagógája kifejezés, de sehol máshol a Jelenések könyvében. Nagyon érdekes az, és lapozzunk most akkor a 3. fejezet 9. verséhez, hogy ez a kifejezés, hogy tudnélik a sátán zsinagógája milyen formában található meg a filadelfiai gyülekezetnél a 3. fejezet 9. verse. Ímé én adok a sátán zsinagógájából, és azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Míg a szmirnai gyülekezetnél azt olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, ez a második fejezet 9. verse, nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mire lehet ebből következtetni? Hogy a keresztények valójában az igazi zsidók. És az a különös, hogy az első századokban a keresztényeket még a rómaiak is zsidóknak tekintették. Csak az érdekes az, hogy a zsidók nem tekintették a keresztényeket zsidóknak. Tehát elmondanám még egyszer. A rómaiak, vagy a görögök is úgy tekintettek a keresztényekre, mintha zsidók lennének, de a zsidók nem akarták elfogadni a keresztényeket. Mert azt mondták, hogy ők nem zsidók. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a két gyülekezet hordozta ezt a problémát, ezt a nagy ellentétet a zsidóság és a kereszténység között. Az ötödik jellemző a szmirnai gyülekezetre az, hogy a levélben nincs panasz. Egy gyengéd bátorítás van. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Nézzük meg a párhuzamosát, a harmadik fejezet 11. versét, ahol a filadelfiai gyülekezetnél egy egészen hasonló gyengéd bátorítást találunk. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Nem különös, hogy ennél a két gyülekezetnél beszélünk a koronáról, beszélhetünk a koronáról? Az egyik helyen arról van szó, hogy ha valaki győz, vagy hűséges halálig, akkor az élet koronája az övé. Hadd mondjam azt is, hogy a korona valójában koszorú. Egy érdekes görög szó van itt, a Stefanos, amelyből van a Stefán, vagy Stefánia, vagy Stefán, vagy Stephen az angolban, amelyet magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy István. Nekem is van egy keresztnevem a László mellett, István. És ez azt jelenti, hogy az István az a valaki, aki mint győztes koszorút kapott. Azaz babér koszorút a fejére. Tehát ne királyi koronára gondoljunk, ne István királyra, és valami gyönyörű arany koronára, amelyben drága kövek vannak. Nem, ez a győzelem koszorúja. Ugyanez a szó van a filadelfiai gyülekezetnél is. Annak a gyülekezetnek is azt ígéri Isten, hogy ha mindvégig hűséges, ha vigyáz, és Jézus eljövetelére készül, akkor megkapja is ezt a koszorút. Végül pedig a második halál kifejezés, amely azt jelenti, megint csak egy különös szó, ugyan a Jelenések könyvében többször előfordul, de csak a végén, a 20.-21. fejezetben. Második halál azt jelenti, hogy valami olyan állapot, amelyből már nincs visszaút. Ha egy mai hasonlatot lehetne mondanom, akkor azt mondanám, hogy egy fekete lyuk. Bárha ilyen irodalmat olvasunk, akkor azt találjuk, hogy a fekete lyukból is van valami kipárolgás, legalábbis az elméleti fizikusok szerint. De maradjunk amellett, hogy ez egy olyan hely, egy olyan állapot, amelyből nincs már további lépés, nincsen feltámadás, nincsen reménység, semmi nincsen, ez a dolgok vége. Körülbelül az, amikor az ember egy egyirányú utca végéhez érkezik, és ott egy betonfallal találkozik. De az annál még rosszabb is, hiszen a második halál azt jelenti, hogy nincs további élet lehetőség. Na, különös az, hogy a szmirnai gyülekezet esetében az Úr azt ígéri, hogy az, aki hűséges, aki győztes, aki halálig hű, annak nem árt a második halál. Most nézzük meg a város történetét. Nagyon érdekes története van. Egy ősi-ősi város. 3000 éves. Ugyanis időszámításunk előtt 1000-ben a görögök alapították meg, mint kikötővárost. Aztán érdekes módon körülbelül 400 évvel később a lídiaiak lerombolták. Majd megint különös módon eltelt 400 év, időszámításunk előtt 200-ban vagyunk, amikor is Nagy Sándor egyik hadvezére Lüzimachosz, vagy Lizimachosz újjáépítette a várost. Aztán megint eltelt közel 400 év, tehát mintha ez a 400-as valahogy ismétlődne a gyülekezet történetében, időszámításunk után 178-ban egy földrengés szinte porig rombolta. Néhány oszlop kivételével teljesen összeomlott a város, minden romba dőlt. Azonban Róma újra fölépítette. Az első század végén, amikor János apostol írta a Jelenések könyvét, ez a város nagyvárosnak számított, mert mintegy 200 000 lakosa volt. Ha térképen keressük, akkor Efézustól északi irányba kell haladni, körülbelül 60 kilométerre, és ott az égei tengerpartján, mint kikötő volt ez a város. A térség, lehet azt mondani, hogy Kis-Ázsia egyik, hanem a legnagyobb politikai, vallási és kulturális központja. A rómaiak egyenesen így nevezték, hogy Ázsia dicsősége. A város nevezetes volt a tudományos eredményeiről, és különösen az orvos tudományáról, az egészségügyi eredményekről. A lakók büszkék voltak összesen 3 dologra, a stadionra, könyvtárra és a színházra. Ahogyan ezt a képet látjuk, gondolom el tudjuk képzelni, hogy mintegy 20 000 főt befogadó színház volt. És nem kellett hangosítás. Mint ahogy nekem itt van ez a kis mikrofon, nem volt mikrofon az akkori színészeken. Ha suttogtak a színpadon, itt lent, a kép jobb alsó sarkában a színpad. Fönt a hegyoldalon a legutolsó sorban is tisztán lehetett érteni mindent. Ilyen akusztikájú hely volt ez. Zseniális módon építkeztek a rómaiak. És a visszhangzás, az akusztika olyan volt, hogy ez a 20 000 ember, vagy talán több is, aki ott ült, vagy állt, nagyon tisztán hallhatott minden szót. Még a sóhajokat is. A város ma is megvan. Nem minden város maradt fent a 7 város közül. De az egyik, amelyik megmaradt, ma Izmir néven található, és Törökország 3. legnépesebb városa. Különös az is, hogy a megmaradt városok közül nem mindegyikben élnek keresztények, de Szmirnában, azaz Izmirben a mai napig. A hagyományhoz tartozik az is, hogy talán Homérosz szülővárosa volt, és ez a város különleges kapcsolatban állt Rómával. Ugyanis Rómán kívül az ókori világban ezen a helyen építettek először templomot Róma istennője tiszteletére. Ez már önmagában a konfliktusok forrása volt, de hadd tegyem hozzá, hogy ennél sokkal súlyosabb volt az, hogy a város egyik volt azoknak a kis-ázsiai városoknak, Efézus mellett, amelyben nagyon erős volt a császárkultusz. És ez a szmirnaiak esetében azt jelentette, hogy minden évben egyszer a város római állampolgárai, hiszen ez egy római állampolgárságot jelentő város volt. Minden városlakó, minden állampolgár odajárult a császár szobra elé, és füstölő szereket égetett ott a császár tiszteletére, amelyről azután kapott egy írásos igazolást. Ezt minden évben meg kellett tenniük. Ha valaki elmulasztotta, a halálbüntetés veszélyével, lehetőségével kellett szembenéznie. Nézzük ezután a gyülekezetet. Ilyen körülmények között vajon hogyan él meg egy gyülekezet? Na nem csak ettől a külső feszültségtől vagy támadástól kellett tartaniuk, hiszen a keresztények nyilván nem járultak oda a császár szobra elé, és nem vittek be semmiféle áldozatot, vagy jóillatú szereket nem füstölögtettek, ami már önmagában jelentette azt, hogy komoly ellentétbe kerülnek a helyi hatóságokkal, de volt egy másik gond is, és ez az ott élő nagyszámú zsidóság. A zsidókat az ókorban mindenhol meg lehetett találni, ahol kereskedelmi központok voltak, vagy kikötők. És ezek a zsidók állandóan vádaskodtak a rómaiak előtt, hogy tudnilik, a keresztények nem közülük valók. Keresztények nem zsidók. És ezért is olvastam ezt a különös kifejezést, hogy a sátán zsinogógája. Jézus úgy mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinogógája. Tehát a bibliai értelmezés szerint az igazi zsidók a keresztények voltak, akik Krisztust elfogadták. De azok a zsidók, akik nem fogadták el Krisztust, lehet így mondani, hogy addig-addig vádaskodtak, míg nagyon erős ellenállást szítottak a helyi önkormányzat részéről a keresztényekkel szemben, és érdekes módon különösen az úrvacsora az, ami botránykő lett. Ugyanis az úrvacsorával kapcsolatosan az a hiedelem terjedt el, hogy a keresztények kanibálok. Azaz, hogy embert esznek, és isszák az ember vérét. A második nagy vád az volt, hogy ateisták. Tessenek ezt elgondolni. Tehát a rómaiak azt mondták a keresztényekre, hogy ateisták. Vajon miért? Mert az ő istenüket nem látták. A rómaiak látták, és a görögök is a saját isteneiket. Mert kiábrázolták őket szobrokban. A keresztények azt mondták, hogy nem lehet Istent kiábrázolni. Ezért a rómaiak azt mondták, hogy akkor ilyen Isten nem is létezik. Ők ateisták, mondták a rómaiak. Végül pedig a helyi önkormányzattal szemben hűtlenséggel is vádolták őket, mert nem voltak hajlandók részt venni a császár kultuszban. A probléma később tovább fokozódott, amikor Diokléciánusz császár időszámításunk szerint 303-ban egy olyan rendeletet adott ki, hogy a keresztény közösségeket fel kell oszlatni. Az épületeiket le kell rombolni, és a tekercseiket el kell égetni. Egy olyan rendeletet is kiadtak, amelyet megörökített egy Lactantius nevű történész, és a könyvéből ezt a néhány mondatot szeretném olvasni, amely így hangzik, hogy másnap kiadtak egy rendeletet, amely előírta, hogy fosszák meg e vallás követőit minden tisztségüktől és méltóságuktól. Bármilyen rendűek és rangúak kínzásnak vethetők alá, Ellenük mindenfajta per kezdeményezhető, ők viszont nem fordulhatnak eléttételért bírósághoz, sem testi sértés, sem házasság törés, sem vagyoni kártétel esetén. Egy szóval megfosztották őket szabadságuktól és jogaiktól. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Támadás kívülről, támadás belülről, támadás a fennálló rendszer oldaláról, végül olyan helyzet, hogy nincs szabadság, nincs jog egy olyan birodalomban, amely a jogrendszerre épült. Egy városban, amelynek a polgárai római állampolgárságot élveztek. Nincs szabadság, nincsenek alapvető jogok. A Diokléciánus természetesen egyike volt azoknak a császároknak, akik egyenesen szórakozást űztek az üldözésből, hasonlóan egy kicsit Néróhoz. És Diokléciánus rendeletével elindult egy üldözési hullám, sokak szerint 10 évig tartó hullám, vagy 10 hullám, amely ezek alatt az évek alatt ismétlődött, és újra meg újra megjelent. A Jelenések könyve azt mondja, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ez az időszak, ha 303-tól számoljuk, akkor 313-ig tartott, egész pontosan 311-ig tartott, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt az időszakot egészen 313-ig kell folytatni, amikor is Konstantinus, azaz, ahogy ismerjük, Nagy Konstantin császár, a milánói türelmi rendeletével véget vetett ennek az időszaknak. Ettől kezdődően a kereszténység államvallássá lett. Azonban ez alatt az időszak alatt a keresztények ezrei haltak mártír halált a római amfiteátrumokban, vagy úgy, hogy gladiátorokkal kellett megküzdeniük, más esetben lefejezték őket, ahogy a képen látjuk, mágián égették el őket, vagy élve oroszlánok elé vetették a cirkusz porondján. Mindent összefoglalva azt kell mondanunk, hogy a szmirnai gyülekezet, illetve a korszak valójában a szenvedések sorozata volt. De az az érdekes, és ez egy kicsit ironikus is, hogy ezek az emberek a halálukkal győztek. Na, a római gondolkodás szerint az a gladiátor, aki élve maradt a porondon, aki legyőzte a másikat, kapta meg a babér koszorút. Ő volt a győztes. Ő, aki túlélte ezt a küzdelmet. A keresztények általában nem élték túl ezt a küzdelmet, mégis ők lettek a győztesek. És ebben van egy kis irónia, hogy a halálukkal győznek. Mégpedig a második halál fölött. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, ami Jézussal történt. Mert Jézus is a halála által győzött. Ezért olvassuk a levél elején azt, hogy amikor Jézus bemutatkozik, így mondja, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Jézus tehát maga is átment egy ilyen tapasztalaton, hogy a halálán keresztül, a halála által győzte le a halált, ahogy ezt például a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk. És aki legyőzi a halált, arra mi vár? Az élet, nem? Aki legyőzi a halált, ővé lesz az élet koszorúja. A koszorú viszont csak a győzteseket illeti meg. Sokan a Smirna szót a Mirha fogalmával is összekapcsolják. És azt kell mondanunk, hogy a mirha a halál balzsama volt. Lapozzuk fel János evangéliumát. Az evangélium végén, a 19. fejezetben egy különös történetet találunk Jézus temetésével kapcsolatosan. János evangélium a 19. rész 39. 40. versében, eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és aloéból való kenetet, mintegy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Ha valóban van összefüggés a szmirna és a mirha szó között, akkor a mirha a halál jelképe lett. A halál balzsama. És ez természetesen fölvet sok-sok kérdést. Többek között, hogyan tekintünk mi? Most már 2000 év távlatából a szenvedésre és a halálra, vagy a szenvedés és a halál útjára. Látjuk-e mindig a szenvedés végén az élet koszorúját, vagy a győzelem koszorúját? És természetesen az is kérdés, hogy hogyan gondolunk Jézus halálára. Nagyon sok keresztény, és lehet mondani, hogy a kereszténység történetében nagyon sok tudós is, teológus, és sok-sok keresztény gondolkodó, egyszerűen nem tud megbarátkozni azzal, hogy Jézus meghalt, és ha meghalt, akkor hogyan halt meg. Számtalan szakadár mozgalom indult el a kereszténység története során, amely Jézus halálával kapcsolatos. Hogy Jézus tényleg meghalt. És hogyha Jézus Isten volt, akkor hogy halhatott meg? Vagy Jézusnak csak a teste halt meg, gondolták mások. Sokan egyenesen odáig jutottak a gondolkodásukban, hogy Jézus valójában nem az volt, akinek mi gondoljuk, az az Isten fia, hanem a születése után kapta meg az isteni természetet, és ez az isteni természet el is távozott belőle, mielőtt meghalt. Hát ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy elég sokrétű a kereszténység. Ma a világon 3000 féle keresztény van. Keresztény közösség van. És ezt ne felejtsük el a szmirnai gyülekezet kapcsán, hogy nagyon sok szakadár, szekta, keresztény közösség alakult ki a történelem során éppen Jézus halála miatt. Amely a megváltásunkat, az üdvösségünket, az életünket jelenteni, abból lettek tévtanok. Ezért tehát nagyon fontos, hogy mi hogyan gondolunk Jézus halálára, és egyáltalán hogyan gondolunk a szenvedésre és a halálra. Néhány tanulság még. És ez például a félelem. Vajon mitől félünk? És miért félünk? Félünk a betegségtől? A gyógyíthatatlan betegségtől? Félünk a váratlan fordulatoktól? Katasztrófáktól? Kozmikus eseményektől? Félünk a szenvedés különböző formáitól? Félünk a haláltól? Félünk a sötétben? Vannak, akik a békától félnek, vannak, akik a kígyótól, vannak, akik az egértől. Egy szóval, hogyan gondolunk a félelemre? Elfog-e minket a félelem? És közben arra is kell gondolnunk, hogy félelem nélkül nem is lehet élni, mert hiszen a szenvedés része az életünknek. A szenvedés elszakíthatatlan az élettől. Már a születéssel jön a szenvedés, és azután az egész életünket végig kíséri, és sokak számára a halál maga is hosszú-hosszú szenvedés vége. Nagyon érdekes az, ahogy Pál apostol gondolkodott, és az egyik fogság levelében, a Filippi levélben például azt írja, hogy néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Azután, amikor a halálra gondolt, Pál apostol még örülni is tudott, és így írja ugyanitt a Filippi levélben, de ha kiontatom is, ital áldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Ugyaneben a levélben azt találjuk egyetlen tömör mondatban, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A római levélben pedig egy csodálatos ígéretet találunk. A római levél 8. fejezet 16. versétől olvasom a 18-ig. A lélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Ezzel a gondolattal szeretném én is befejezni. Ebben a levélben nagyon sok gondolat van még. De talán a legerőteljesebb a szenvedés problémája, a halál és az élet nagy ellentéte. És Pál apostol azt mondja, hogy ha az Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök vagyunk, ha pedig örökösök, akkor mi vár ránk? A dicsőség. És azt mondja, hogy a dicsőséghez nem hasonlítható a szenvedés. Hiszen Jézus maga is szenvedett. És ezért hadd mondjam így befejezésül, bármilyen szenvedés ér minket. Legyen fizikai, vagy lelki természetű. Legyen olyan szenvedés, amely a legjobb barát részéről ér. Legyen olyan szenvedés, ami a családon belül ér. Legyen olyan szenvedés, amely egy betegséghez kapcsolódik. Vagy olyan szenvedés, amely mögött csalódás van. Bármilyen lehet. Pál apostol azt mondja, hogy amit szenvedünk most, egyszerűen nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely vár ránk. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy bármilyen szenvedés jut nekünk ebben az életben. Mindenkinek valahogy más-más jut. De bármi jut. Gondoljunk arra, hogy a szenvedés nem értelmetlen. A szenvedésnek valahol célja van. Pál apostol a halála előtt nem sokkal a II. Timóteusi levélben azt mondja, hogy a futást elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Péter apostol pedig a levelében azt írja, hogyha hűségesek vagyunk, akkor a miénk lehet a dicsőség hervadatlan koronája, Stefanos koszorúja. Bár ez a Stefanos, a babér koszorú is elhervadt egy idő múlva, de Péter apostol azt mondta, hogy az a koszorú, amit mi kapunk, soha nem fog elhervadni. Én kívánom szívemből, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy bármilyen természetű szenvedés, ne talán a halál ér majd minket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy maga Jézus is szenvedett. És ha örökös társai vagyunk, néha vele együtt szenvedünk. De meg is fordíthatom, hogy ő is szenved velünk. Gondoljunk mindig erre. Ő maga is szenved, amikor mi szenvedünk. És ezért a maga dicsőségéből adni fog, amikor visszatér. Adja Isten, hogy ez így is legyen. Amen.
Megköszönjük az Úrnak áldott igéjét, üzenetét, amelyet a mai este küldött számunkra, és köszönjük szépen a mai esti előadónak, Hangyás László testvérnek az értékes tanítást, előadást. Mindenkit sok szeretettel hívunk következő előadásunkra, amely a jövő héten ugyanebben az időpontban lesz. Az előadás témája a pergamumi levél lesz. Szeretettel hívunk mindenkit a holnapi istentiszteleti alkalmainkra is. Istentiszteleteink délelőtt 9:30 kezdődnek, este pedig 18 órakor kezdődik. További programjainkról tájékozódhatunk a kijáratnál található meghívókon, ismertetőkön, szóróanyagokon, illetve letölthetők programjaink a gyülekezet honlapjáról. A gyülekezet honlapjáról nem csak a programok tölthetők le, hanem az előadások vázlatai és az előadások hanganyagai is. Áldásos Biblia tanulmányunk, istentiszteletünk végén kérem, hogy a gyülekezet énekelje el a 186-os számú énekünk első 3 versét, majd Hangyás testvér imádságát követően a 4. és 5. verset. A 186-os számú énekünk kezdete, én élek, mondja Istened, hogy nem kívánom vesztedet.
Kegyelmes és szerető mennyei atyánk a Jézus Krisztusban, meghajtjuk magunkat előtted, és köszönjük néked, Urunk, hogy te különös módon üzentél a 2000 évvel ezelőttieknek, akár az efézusi, akár a szmirnai gyülekezetnek, a maguk egyéni körülményeihez szabva. Ugyanakkor köszönjük néked, Jézusunk, hogy te úgy mutatkoztál be ennek a gyülekezetnek, hogy te vagy az első és az utolsó. Te halott voltál, de újra élsz. És hálásak vagyunk néked, Úrunk, hogy ebben a rövid, tömör levélben megtaláljuk mindazt, amely az élet nagy kérdéseire választ adhat. Hogy mi a félelem ellenszere, sőt, hogy mi a halál ellenszere, mi a hűség jutalma, mit jelent a második halál, és hogyan lehet azt elkerülni. Egy szóval sok-sok olyan dolog, amely a századok során a keresztényeket, vagy a világ gondolkodóit foglalkoztatták. Sok-sok olyan kérdés, amelyre talán a mai napig nem találtunk kielégítő magyarázatot. De mégis ott van ez a rövidke levél, amely elmondja azt, hogyha valaki hűséges, akkor megkapja az élet koronáját tőled. És hogyha valaki győz, akkor nem árt neki a második halál. Urunk, köszönjük ezt az üzenetet, köszönjük azt, hogy ma is akár szenvedés, akár betegség, akár halál érne bennünket. Miközben hűségesek vagyunk hozzád, azzal a hittel gondolhatunk rád, hogy ténylegesen megadod jutalmunkat. És a halállal nem foszlik szét az emberi reménység, hanem a halál nyereség lehet, ahogyan Pál apostol is fogalmazta. Urunk, kérünk, hogy segíts bennünket, ha bármilyen nyomorúság érne, a nyomorúság között és a nyomorúság alatt megérezzük azt, hogy te velünk együtt szenvedsz. Te ott vagy mellettünk, te bátorítasz minket. És nekünk is azt mondod, hogy nálad vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Urunk, köszönjük mindezt te néked, és kérünk, hogy erősíts meg így bennünket, hogy mindvégig ténylegesen, hűségesen és kitartva járjuk végig a keresztény utat, és majd így osztozhassunk a te dicsőségedben is, Urunk. Kérünk, hallgass meg így imánkat, a Jézus Krisztus nevéért kértük. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.